utáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Vendégünk Józsa Judit, kerámikus művész, Beszprémi Katalin, a Hagyományok Háza szakmai vezetője, valamint Pálmai Ilka, a művésztanya vezetője. Június 11-én Józsa Judit galériájában adták át azokat a mesterségtanulásról szóló okleveleket, amelyeket a Barkóföldön végzett néphagyományokat felújító résztvevők kaptak meg. Mindenekelőtt Józsa Juditot szeretném megkérdezni, miért adott otthont ennek a kiállításnak és ennek az ünnepi eseménynek? Honlapján is olvasható, hogy ön 23 Barkó települést támogat immár 3 éve.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Számomra külön öröm és nagy megtiszteltetés, hogy végre sor kerülhet arra, hogy a Józsa Judit galériában Barkónapot rendezhetünk. Elsősorban az külön nagy öröm és élmény, hogy egyáltalán a fővárosiak megtudhatják, hogy kik a Barkók, hiszen nagyon közel állnak a székelyekhez, az a környezet, ahol ez a 23 település van, közel olyan domborzati formákkal rendelkezik, mint Erdélyben Hargita megye, ahol én felnőttem. Édesapám Korondi fazekasmester, és én tőle tanultam a mesterség csínyát, bínyát, de azt is, hogy értékeljem és tiszteljem a hagyományainkat, és próbáljam meg továbbadni. Akkor, amikor 3 évvel ezelőtt a Észak-Borsodi lelkes fiataloknak egy csoportja megkeresett, és segítséget kért, hogy ők a saját hagyományaikat szeretnék felfedezni, újjávarázsolni, újjáteremteni, akkor a lehetőségeim szerint megpróbáltam segíteni. Egy pici cinkenyomot talán hagyunk majd magunk után.
A művésztanya vezetőjét, Pálmai Ilkát kérdezném, hogy hogyan állt össze a fiataloknak ez a lelkes csapata, miben látja a művésztanya legfőbb feladatát?
Ez egy nagyon régi történet, mert a fiatalok a kamaszparlamenten keresztül kerültek megszólításra. A kamaszparlament 1996-ban jött létre, és a célja mindenek előtt az, hogy a fiataloknak értelmet adjunk, hogy helyben tudjanak maradni. 2 éve találkoztunk Beszprémi Katalinnal, aki lehetővé tette, hogy ez a csoda megvalósuljon, és nagyon nagy lendületet adott a mi kis kezdetleges Barkó kutatásunknak, mert hogy elkezdtünk már mi 2010-ben egy ifjúsági kezdeményezést, amiben a hagyományainkat próbáltuk felkutatni, megkeresni, újonnan az identitásunkat megtalálni. És aztán azóta, mióta a mestereinkkel találkoztunk, azóta csak szárnyalunk, és nap mint nap csodákat élünk meg.
Sajnálom, hogy hallgatóink nem látják a 3 nyilatkozó rendkívül csinos hölgyet, ugyanis valamennyien Barkó viselet felújított változatát viselik magukon. Beszprémi Katalinnal hallgatóink már többször találkoztak. Legutóbb éppen Barkó témában beszélgettünk. Akkor szinte vágyálomnak tűnt, hogy az ott készült termékek eljussanak a fogyasztókhoz. Kik is azok a Barkók? Milyen hagyományaikat ismerjük így a 20. századig? Mi maradt fenn belőle?
A Barkók egy olyan palóc népcsoport, Ózdalat, és akkor sorolnék néhány települést. Arló, Borsod-Szentgyörgy, Járdáháza, Borsod-Náldasd, egészen le Bélapát falváig, Szent Simon, Hangony, Kissikátor, és még jó néhány falu, akik a palóc népcsoporthoz tartoznak, de a paraszti hagyományaikat éppen a korai iparosodás miatt elvesztették. Utoljára igazából az ő mesterségbeli népművészeti hagyományaikat a malonyai féle gyűjteményből lehet megnézni, megtalálni. Ezután Paládi Kovács Attila foglalkozott ezzel a népcsoporttal, mert ő ózdi, odavaló, és ő neki a barkóságnak a ügye, szívügye. De maga Paládi Kovács Attila is inkább a társadalom és gazdaság néprajzzal foglalkozott, és kevésbé a tárgyi hagyományokkal. Ebben a térségben a rimamurányi vasmű terjeszkedése miatt nagyon hamar polgárosodott, iparosodott a lakosság, és bekövetkezett egy lakossági betelepülés is. Szlovákok jöttek ide, akik a vasműben dolgoztak, tehát maga a tárgyi hagyomány is nagyon vegyes.
Egyrészt találtunk nagyon komoly kutatással eredeti, nagyon régi, archaikus anyagot, ami valóban a palóc népművészethez áll közel, és nyomon tudtuk követni azt, hogy a betelepülőkkel és a polgári világgal ez milyen módon változott. Ugye a hagyomány az sosem egy állandó dolog, a hagyomány mindig változik. A közösség mindig a saját maga értékrendje szerint fogadja be az új hatásokat, és régen ez a változás nagyon lassú volt. Ezért volt érdekes nyomon követni a mi területünkön ezeket a változásokat, és tulajdonképpen nagyon sokszínű, érdekes mintakincset találtunk végül is ezen a területen. A malonyai gyűjteményen kívül a Néprajzi Múzeumban tán 5 tárgyat találtunk, viszont Farkas Éva, aki a helyi LIDER csoportnak volt korábban a vezetője, ő komoly gyűjtést végzett, és elvitt minket olyan nénikhez, akiknek még a ládikójukban, kelengye ládikójukban, szekrényeikben voltak régi anyagok, viszont mi a magunk tudásával tudtunk ebből válogatni, kiválasztani olyan szép régi motivumkincset, amit az új tárgyakon fel tudtunk használni. 4 mesterséget találtunk, ami mentén most mi Barkó helyi termékeket tudunk létrehozni az ő munkájukkal. Ez a 4 mesterség egyrészt a bútorfestés. Itt a Szent Simoni nagyon szép templomkazettákat vettük alapul, ami nagyon különbözik, szinte teljesen más, mint az összes többi ilyen festett templommennyezet. És azt gondoltuk, hogy ezeket a motivumokat, mint ahogy régen is bekerültek ugye a paraszti bútorzatba a templomok festett motivumai, ma is megcsináljuk, hogy ma használható szép tárgyakon, tálasokon, dobozkákon, teásdobozon, kulcstartón, vagy éppenséggel tékán mutatjuk be, alkalmazzuk ezeket a motivumokat. A mesterség tanítás az úgy zajlott, és ez az egész dolog onnan érdekes és onnan más, vagy attól más, mint ahogy egyébként ezt máshol is csinálják. Itt egyrészt fel kellett fedezni azt a hagyományt, mert nem egyértelmű és kézzelfogható már ott a barkóságban az a kézműves hagyomány, amihez mi visszanyúlunk. Tehát ez maga egy nagyon izgalmas kutató munka volt. Másrészt felkértem népi iparművészeket, és most itt a bútorfestés kapcsán Áment Évet, aki a bútorfestés területén kiváló mester, hogy mi készítsünk, mi tervezzünk olyan tárgyakat, akik értünk a mesterséghez, és az ottani fiatalokat, az ottani embereket tanítsuk be ezeknek a tárgyaknak az elkészítésére. Mert így egy nagyon hosszú tanulási folyamatot rövidítünk le. Mert hogyha valaki ma kezden el megtanulni, mondjuk bútort festeni, vagy hímezni, vagy szőni, de nem tudja még annak a mesterségnek a titkait, a fortéjait, akkor az egy nagyon hosszú betanulási időszak, és nagyon sok gyerekbetegséggel jár. Így viszont, hogy lerövidítjük ezt a periódust úgy, hogy egy konkrét tárgy elkészítését tanítjuk meg, és ezen keresztül vezetjük be az érdeklődőket a mesterség rejtelmeibe, ezt a tanulási periódust lerövidíthetjük. Ugyanezt történt a hímzésnél, szövésnél és a viseletkészítésnél, hogy vittük a mintákat, megtanítottuk a technikát, és elbeszélgettünk arról, hogy hogy gyűjtünk, hogy választjuk ki a nagyon sok minden anyagból azt, ami valóban értékes, azt, hogy rajzoljuk át, hogy készítünk szúrcsablont, hogy vetjük föl a szövőszéket, mik a minta elhelyezésének a szabályai, és egészen konkrét tárgyakon keresztül nevelődtek be ezek az emberek a mesterség tudásába. Óriási érzés volt, felemelő érzés volt ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. De borzasztó nagy a felelősség is, túl azon, hogy ők kaptak, és ez már az övüké, amit ők elsajátítottak, de hogy később ebből valóban kivirágozzon egy helyi termék előállítási program.
Szeretném megkérni Beszprémi Katalint, a Hagyományok Háza szakmai vezetőjét. Mondj el, melyek azok a fontosabb ismertető jegyei a Barkó népművészet hagyományainak, amiről hallgatóink felismerhetik, hogy ez egy valódi Barkó termék.
Először is a logónkról. Minden termékünkön, mert mindegyik hiteles, rajta van a Nyis utat a barkóságra című logó, amin egy barkó rózsa található. Nagyon nehéz dolgunk volt nekünk akkor, amikor vissza kellett nyúlni a barkó hagyományokig, hiszen ez a nagyon régi archaikus palóc hagyománytól a szlovákiai betelepültek hatásán keresztül egészen a polgári hagyományokig nagyon sokféle. Az egy biztos pont a Szent Simoné templom kazettája, amit a bútorfestők tettek át mai tárgyakra. A textilek közül, ami kifejezetten nagyon jellegzetes, a szőtt alapon, szőtt csíkos alapon készült keresztszemes hímzés, amit többféle tártípuson látunk viszont. A ruháink pedig azért érdekesek, Ilka ruhája, Melyke álma, Melykének átküldtem több képet, egy családi fotót, amin öt asszony látszódik, és abból a nagyon jellegzetes és ezen a térségben nagyon divatos szárszámolásos laposöltésű hímzésből, amit ő teljesen mai ruhává formált át, és ezt a ruhát viselte például Sebestyén Márta felszállott a páva utolsó középdöntőjén. És nekünk, négyünknek van még ilyen ruhánk, ami kuriózum, és tényleg az ember akkor viseli, amikor nagyon elegáns, és nagyon oda akarja tenni magát. Most ebbe a melegbe én saját tervezésű ruhámban vagyok, ami egy polgári hímzésnek az adaptációja. Margó néni ágyneműjéről vettük ezt a lyukhímzést, és ezt gondoltam, hogy egy polgári ruhára, egy vászonnyári ruhára teszem rá.
Józsa Judit először a Budai vár tövében vetette meg székhelyét, bizonyára többen már onnét ismerik munkáit, de azóta 2009-ben a Magyar Kultúra Lovagja, 2010-ben Női Esélyegyenlőség díjban, 2012-ben pedig a világ magyarságáért művészeti díjban részesült. Miért vállalta, hogy ezt a barkó kultúrát, amely egy ősi hagyomány újjáélesztése, támogassa, és nem csak személyével, galériájával is melléjük álljon?
Isten kegyelméből lehetőségem nyílt, hogy a tavaly épp december 10-én Judit napon nyithassam meg itt a belvárosban, az 5. kerületben a galériát. Kevés művész mondhatja el magáról, hogy saját galériát működtethet. Nem mondom, hogy könnyű folyamat, próbálok helytállni ezen a téren is, akár csak kerámia szobrászként, művészettörténészként. Az nem volt kérdés, hogy amikor olyan helyzet teremtődött már a galériában, hogy lehetőséget tudtam nyújtani a gyönyörű szép népművészeti termékeknek, amit már olyan régóta vártunk, hogy ez a csoda már kézzelfoghatóvá váljon, akkor az nem volt kérdés, hogy itt ne kapjanak lehetőséget, ne próbáljunk meg mindent megtenni azért, hogy eljusson a polgártársainkhoz, és nagy örömmel adtam helyet azoknak a gyönyörű szép népművészeti tárgyaknak, amelyek a Királdi művésztanya kemencéjéből kerülnek ma már ki, nem is akármilyen módon. Külön nagy öröm és hálás köszönet, hogy a Hagyományok Háza ilyen szakmai vezetést nyújtott ehhez a lehetőséghez. Ezt azt hiszem, hogy nem lehet szavakba önteni, hogy micsoda nagy dolog az egy olyan térség, ami amúgy is elhanyagolt, igazából még a madársajára arra, ha lehet így fogalmazni, újra felfedezésre kerül. Nagyon fontos lenne, hogy mindazok, akik szeretnek a Nagy Magyarország területén utazni, kirándulni, nyaralni, azok ismerjék meg Észak-Borsodot is, és azokat a gyönyörű szép kicsi falucskákat, amelyet én nagy felfedezéssel és csodálkozással ismertem meg. Kis gyöngyszemek. Azt hiszem, hogy a falusi turizmus ma már nagyon jól működik arra. Kérem, hogy éljenek vele, és látogassanak el oda is, és természetesen örömmel látunk mindenkit a Józsa Judit galériában.
Meg kell, hogy kérdezzem Józsa Juditot, ez egy személyes jellegű kérdés. Hogy ön már ugye 3 éve kapcsolatba került a Barkukkal? Hogyan? Miért?
Amikor a Magyar Nagyasszonyok kiállításon volt, akkor a fiataloknak egy csoportja egyik nagyon kedves lánynak, Edinának a vezetésével kitartóan keresgélt és irogatott lelkesen. Annyira megérintett azt, hogy ők ragaszkodnak a szülőföldjükhöz, ott akarnak megmaradni, ott akarnak megélni. Azt hiszem, hogy a mai nagy gazdasági válságos recessziós időszakban ez különösen fontos, és hogyan? Úgy, hogy újjá teremtik, újjá varázsolják a feledés homályából, kirántják azokat a csodálatos népművészeti alkotásokat, amelyek ott vannak, el vannak bújva egy-egy asszonynak a kelengye ládikájába, vagy éppen egy fafaragó mesternek a műhelyébe. Ez egy különösen fontos dolog, és a szívem csücske, ilyen családban nevelkedtem, ilyen egyszerű a magyarázat.
Hadd ajánljam hallgatóink figyelmébe Józsa Judit galériáját a Kossuth Lajos utca Városház utca sarkán, hiszen csodálatos dolgokat, nem csak Barkó szépségeket, de a művésznő gyönyörű alkotásait is itt megtekinthetik. Mutatnánk a tanfolyam egyik hallgatóját. Kérném Veszprémi Katalint, mondjon néhány szót arról, hogy mit is végzett a fiatal ember és hol tanult.
Csendes Lali az egyik legkiválóbb felfedezettünk, képzőművész vénával rendelkezik, aki eddig a saját fantáziája mentén szárnyalt, és most azt a komoly feladatot kapta, hogy a Szent Simoni templom motivumkincse mentén kell tárgyakat megfogalmazni. Igazából számomra az volt az utolsó, legmeggyőzőbb momentum, amikor tegnap előtt azt olvastam a Facebookon, hogy voltam Noszvajon egy esküvőn, és nem a mennyasszonyt fényképeztem, hanem a festett táblákat. És akkor most jöjjön Lali.
Azt kérdezném, hogy egy fiatal ember hogy adja a fejét ilyen fantasztikus feladatra, hogy nekivág, megtanulja, feltehetőleg munkát is fog ezzel majd vállalni a környéken.
Úgy gondoltam, hogy nagyon sok részlet van ebben a munkában. Nem csak abban, hogy oda kell figyelni a részletességre, de abban is, hogy az ország vagy akár a mi tájegységünkön mennyi kis részlet van, amit felfedezésre vár, és amit még meg kell csinálni. És úgy gondoltam, hogy Nekem erre szükségem van most, hogy kicsit részletesebben lássam a világot, és ezáltal is nagyon sokat megtudtam így a bútorfestésről, így a részletek nyomán.
Várható-e akár Borsodban, akár máshol, hogy az ön munkáit megismerik mások is?
Nagyon remélem.
Honnét szerzett szerszámokat? Kitől tanulta magát a szakmát?
Először Szajolban volt egy hetes tábor, ott az alapokat, mert úgy, ahogy megtanították, aztán elment Éva, bútorfestő, grafikus, művésznő, ő volt az, aki továbbadta a tudását. Én nagyon örülök neki, hogy őt megismertem, és hogy rengeteg tudást tudott átadni, és remélem, hogy ezt mind meg is tudtam tanulni. Az alapanyagok, egyszerű akrilfestéket használunk, sima ecsetet. A bútorok formáját azt megpróbáljuk ugyanolyan stílusúra megcsinálni, ahogy a barkóságban elképzelhető volt. Éva megsúgta azt a titkot is, hogy akár épületeknek a külső rajza alapján is át tudjuk vinni bútorokra azt a mintát.
Pálmai Ilka, a művésztanya vezetője.
Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mert úgy néz ki, hogy július 1-től Lali nálunk dolgozik a művésztanyában, és nagyon-nagyon várjuk, mert elindulhat az a folyamat, hogy tényleges foglalkoztatás valósuljon meg ennek a projektnek a kapcsán.
Hányan foglalkoznak a művésztanyán?
Ketten vagyunk főállásúak, akik dolgozunk is a művésztanyában, és ugye 20 főnk van, akik 5-5-en dolgoznak egy-egy területen, a szövés, bútorfestés, viseletvarrás, hímzés területén. Illetve nem sokára most már végeznek majd a Népi Játszóház vezetőink is. Nekik ezen a héten lesz az utolsó alkalom, és aztán lesz 16 Népi Játszóház vezetőnk is.
Ez azért is óriási dolog, mert nem csak munka alkalmat teremt, hanem ugye a hagyományukat őrzik és adják tovább. Hogy jutnak hozzá például egy szövőszékhez?
Nagyon-nagyon izgalmas a szövőszék kérdése. Ugye magában a képzésben a Hagyományok Háza segített bennünket, úgyhogy a Hagyományok Házából vannak a szövőszékeink. Ugyanakkor a felkutatás során sikerült olyan emberekkel megismerkednünk, akik azt mondták, hogy hú, nekem még a padláson van egy szövőszékem, nektek adom. Úgyhogy most úgy néz ki a kis szövőcsapatunk, hogy mindenkinek van már szövőszéke otthon. Mindenki tud otthon dolgozni. Magának a képzésnek a keretében egyébként alapanyagokat tudtunk beszerezni. Mindenkinek innen van meg a kezdő, az induló tőkéje.
Kérném Pálmai Ilkát, hogy egy elérhetőségét is adja meg a művésztanyának.
Nagyon aktívak vagyunk a Facebookon, ahol minden egyes alkalomról fényképekkel számolunk be, illetve a termékeink is megtalálhatók. A www.facebook.com/művésztanya oldalon vagyunk elérhetőek.
Szeretném megkérni Beszprémi Katalint, a Hagyományok Háza szakmai vezetőjét. Mondja el, milyen érzés az, hogy itt lehetünk egy megnyitón, okleveleket adhatnak át a végzett hallgatóknak.
Ez egy fantasztikus érzés, nagyon nehéz 3 hónap áll mögöttünk. Nem is számomra volt szerintem nehéz, hanem azoknak a hallgatóinknak, akik hétvégéiket erre áldozták, sőt, egy olasz út miatt még a húsvétjukat is feláldozták azért, hogy elég termék és gyönyörű termék legyen. Én azt érzem, hogy mindenki ebbe beleadta szívét, lelkét, oktatók, hallgatók, szervezők, minnyájan, és ebben a csodában ez tükröződik vissza. Igazából, ami miatt ez még nagyon-nagyon jó érzés, nem elég szép tárgyakat csinálni, jó tárgyakat csinálni, vagy hiteles tárgyakat készíteni, hanem annak meg kell találni a felvevő piacát. És ennek ez egy fantasztikus lehetőség, alkalom, ez a galéria, ahol ezeket a barkó termékeket majd vásárolni lehet.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Józsa Judit galériában június 11-én tartott Barkónap alkalmából Józsa Judit kerámia szobrászművésznővel, a Magyar Kultúra lovagjával, Beszprémi Katalinnal, a Hagyományok Háza szakmai vezetőjével, Pálmai Ilkával, a művésztanya vezetőjével és Csendes Lajos frissen végzett művész hallgatóval beszélgettünk. Munkatársaim, a felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Mince, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.